kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 500 000 hívő lépte át a Szent Péter Bazilika szent kapuját, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Alig 2 héttel a 2025-ös szent év december 24-i ünnepélyes megnyitása után már a világ minden tájáról érkezett 545.532 zarándok lépte át a Vatikáni Bazilika szent kapuját. Nagyon jelentős kezdet, nyilatkozta a Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának proprefektusa, akire a szentély szervezését bízták. Magyarország energiaellátása biztonságban van, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán. Szijjártó Péter ugyanakkor hozzátette, Ukrajna döntése a tranzitszállítások leállításáról újabb áremelkedésekhez vezet, és újabb versenyképességi kihívásokat okoz Közép-Európa és az egész Európai Unió számára. Hangsúlyozta, hazánk továbbra is ragaszkodik a rezsicsökkentés megvédéséhez. Az energiaellátás biztosításáról tárgyal az Európai Bizottság az uniós tagországokkal, valamint Moldovával és Ukrajnával, közölt a testület szóvivője. Anna Kajsa Itkonen hangsúlyozta, nem csak az ukrajnai gáztranzit január 1-jei leállítása utáni, hanem a teljes energiaellátás biztosításáról egyeztetnek. Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az Egyesült Államok budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a magyarországi korrupció pedig sérti az USA és szövetségeseinek érdekeit és biztonságát. Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó pitiáner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölt az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetoroda. Brian E. Leib, Pressman lehetséges utóda, bízik abban, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Összesen 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt az államadóság kezelő központ. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint ebből 1,5 milliárd eurónyi 10 éves futamidejű volt, 4,5%-os kamattal, a maradék 1 milliárd zöld kötvény, amelynek futamideje 15 év, kamata pedig 4,875 ezrelék. A gyermekvédelemre idén 130 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, közölte a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila az egyik legfontosabb feladatnak a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók bérrendezésének kérdését nevezte, amit jövőre tervez megvalósítani a kormány. Hamarosan megkapják a vízügyi dolgozók az első, átlagosan 30%-kal megemelt bérüket, erősítette meg az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy 3 év alatt mintegy 60%-os átlagos bérfejlesztés várható az ágazatban. Elkészült a Diósgyőri acélmű területének ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, közölt a nemzetgazdasági miniszter. Eszerint még az idén megkezdődnek az egyeztetések egy ipari park létrehozásáról a kormány és a Miskolci városvezetés között. Már több mint 1 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazást, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta, ezzel a fejlesztéssel az ügyintézés a mobiltelefonokra költözik. Ausztriában kormányalakítási tárgyalásokra hívta a néppártot a választásokon győztes szabadságpárt vezetője. Herbert Kickl ugyanakkor figyelmeztette őket, nem akar játszmákat, trükköket, szabotást, obstrukciót és hatalommegtartási politikát látni. Donald Trump bejelentette, hogy igényt tart Grönlandra, írta meg az Index. A lendő amerikai elnök támadta azt a szerződést is, amely visszaadta a Panamának a csatornaövezet feletti ellenőrzést, ami szerinte valójában Kína kezében van. Megerősítette, szeretné, ha a NATO tagállamok a jelenlegi 2 helyett GDP-jük akár 5%-át védelmi kiadásokra fordítanák. Súlyos következményeket helyezett kilátásba Trump arra az esetre, ha beiktatása napjáig, tehát január 20-áig nem szabadulnak ki a Hamász-Palesztin terrorszervezet által elhurcolt, még fogságban tartott izraeli túszok. Erős földrengés volt Tibetben, az eddigi jelentések szerint 93-an meghaltak és több mint 130-an megsérültek. A tibeti autonóm terület egyik legszentebb városa, Sigace közelében volt a 7,1-es erejű földmozgás. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, de néhol maradhatnak erősen borult tájak, időszakok is. Napközben már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mai adásban a Vatikán osztpolitikájával foglalkozunk, hogyha ez a fogalom nem mindenkinek ismerős, akkor talán annyi segítség mindenképpen, hogy ne felejtsük el, hogy a 60-as, 70-es években járunk, ugye Európában létezik a keleti blokk, és azt, hogy a Vatikán a kommunista hatalmakkal milyen kapcsolatot folytatott, vagy mit tudott egyáltalán tenni, be tudott-e lépni vagy törni a kommunista hatalmakhoz, vagy egyáltalán valamilyen kapcsolódás volt, erről fogunk beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Igen, mert hogy ez annyira visszás, hogy ugye van a római katolikus egyház és annak a központja a Vatikán, mint abszolút Isten hívő rendszer és lét, és ugye a kommunizmus egy teljesen ateista ideológia. Nyilván a katolikus egyháznak célja mindentől függetlenül is, hogy a híveket, minél több hívet tudjon magának, olyan értelemben, hogy az emberek higgyék és vallják a jó Istent. Na de mit lehet tenni egy eldöntött, már pedig én ateista leszek, ideológiát valló társadalommal?
Valóban egy érdekes kérdés, és kicsit megkanyarodjunk vissza, mert erről már beszéltünk részben. Tehát a Vatikánnak volt osztpolitikája rögtön az első világháború után is, azonban ezt nem hívták osztpolitikának, mert hogy ez a politika, ez valójában az elhatárolódás és az elítélésnek a politikája volt. 12. Pius pápáról, amikor beszéltünk, akkor láthattuk azt, hogy a háború után a pápa teljesen szembefordult a keleti blokkal, tehát a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió által megszállt területeken lakó katolikusokban azt az érzületet támogatta, hogy szembe kell szállni, ki kell tartani ezekkel szemben, és általában ezt is tették az egyházak, aminek a következménye az volt, hogy a legtöbb országban a kommunista hatalom mikor megerősödött már az ország vagy a nemzetnek a szintjén, akkor szembefordulnak az egyháziakkal, egy csomó püspököt börtönbe vetnek, különféle eljárásokat, lejárató kampányokat indítanak az egyházakkal szemben, megszüntetik az egyházaknak az eddigi önállóságát, a katolikus szervezeteket, azokat feloszlatják, szerzetes rendeket nagyon sok helyen beszüntetik, tehát egy nagyon konfliktusos szituáció alakul ki, amelyet mondhatjuk így, hogy mind a két fél bátran fölvállalt. Tehát részben a kommunista pártok is fölvállalták, hogy nekik ez a dolguk, hiszen a kommunista ideológiában egyértelműen benne van az ateizmus, illetve hát a vallásokkal kapcsolatban ez az egyöntetű álláspontjuk, hogy a vallások azok meg fognak szűnni. Itt most nem csak a katolikus egyházról van szó, hanem minden vallás meg fog szűnni, mert az ember el fog jutni a felvilágosodásnak olyan fokára, hogy belátja, hogy Isten nem létezik. A Szovjetunióban ez már jóval korábban elkezdődött, de hát ott sem szűnt meg az egyház, és nem szűntek meg a vallásos emberek. Mindezek ellenére itt is, amikor a kommunista pártok megszerezték a hatalmat Kelet-Európában, akkor ugyanazt a politikát kezdték el folytatni, amit annak idején a Szovjetunió fölmutatott. Magyarul az egyházak, a vallások meg fognak szűnni, és ha ez nem megy elég gyorsan, akkor ezt segíteni kell ezekkel az adminisztratív intézkedésekkel. Tehát ezt fölvállalták ezek a kommunista pártok, és ugyanakkor a Szentszék pedig fölvállalta azt, hogy ennek ellen kell állni. Méghozzá azzal, hogy a hitet azt meg kell tartani, és a püspökök is lehetőleg ne kössenek semmiféle kompromisszumot ezekkel a kommunista vezetőkkel, hanem ha szenvedni kell, akkor szenvedni kell.
Ez olyan érdekes, hogy az ideológiának egyik alapillére, hogy már pedig ezek a vallások előbb-utóbb meg fognak szűnni, tehát minden vallást értünk ez alatt, és ennek azt kellett, hogy legyen a módja, hogy akkor ezt akár drasztikus módon is, hát nem azt mondom, hogy írtani, de ellehetetleníteni, ugye gondolunk itt papok behurcolására, bebörtönzésére, jezsuitarend megszüntetésére, ugye iskolák stb. Szűntek meg, amelyek ugye mondjuk például Magyarországon is ugye a rendszerváltás után tudtak újra nyitni, tehát hogy meg fognak szűnni, de ehhez mi is hozzásegítünk azáltal, hogy ilyen és ilyen intézkedéseket hozunk.
Így van. Tehát ez kimondottan célja volt a kommunista pártoknak, ugyanis tisztában voltak vele, hogy az ő legkomolyabb ellenfelük azok a vallások. A katolikus egyház az pedig még különösen veszélyes is volt rájuk nézve, mert hogy ugye rendelkezik egy óriási tömegbázissal a vasfüggönyön túl, ráadásul, hogy ez egy centralizált vallás, aminek a vezetője Rómában, a Vatikánban van, és onnan irányítja az egyházat. Tehát, hogy az itteni püspökök, azok nem a saját akaratuk szerint dönthetnek, hanem nekik meg kell felelniük a római pápa utasításainak vagy elvárásainak is. Ugye a többi egyházzal kapcsolatban viszonylag mondhatjuk, hogy könnyebb dolga volt az államnak, mert bár azoknak is volt külföldi háttérbázisuk, tehát mondjuk a magyarországi református egyháznak is, ugye komoly támogatói voltak Svájcban, Hollandiában, vagy máshol, ugyanígy az evangélikusoknak is, de egyrészt számban is kevesebben voltak, mint a katolikus egyház, másrészt, hogy ezeknek nincsen centralizált szervezete. Ilyen szempontból tehát a katolikus egyház a legveszélyesebb a kommunista állam hatalmára nézve, vagy legalábbis ők úgy tekintettek a katolikus egyházra, mint ellenségre.
A katolikus egyház, ugye értjük ez alatt ugye a keleti blokk, tehát mondjuk a Szovjetuniótól nyugatra lévő országokat, de ugye ne feledkezzünk el a saját, tehát a Szovjetuniónak a saját vallása.
Tehát a moszkvai patriarkák is meg voltak kötözve, tehát csak az annyit tehettek, amennyit a Szovjetuniónak a kommunista pártvezetése engedélyezett számukra. Tehát az ortodox egyházat is üldözték. Üldözték méghozzá adminisztratív eszközökkel, tehát ott is püspököket, papokat börtönöztek be, aláztak meg, megtiltották az ünnepeknek a megülését, és így tovább, mert ez is hozzátartozott. Ugye erről keveset szoktunk beszélni, de az, hogy nem lehetett karácsonyt ünnepelni, mert karácsony munkanappá tették.
Mondjuk erre már azért felháborodtak. Tehát ugye mondjuk a karácsony az mondjuk nem olyan, mint hogyha nem tudom én, egy évközbeni ünnepet elvennének, nem? Tehát azért a karácsony...
Elvették. Nem szoktunk róla beszélni, de elvették. Rákosiék idejében megszüntetik. A mi időnkben, mikor én gyerek voltam,
már akkor biztos, hogy...
Akkor már beszéltek karácsonyról.
De mondjuk ez hány évet ölelt fel, mondjuk egy...
Hát az 50-es évek első fele. Igen, tehát a legdrasztikusabb időszakban bizony megpróbálták ezeket az ünnepeket is teljesen kiiktatni. Sőt, ugye amikor elindul a TSS-ítés, kolhozosítás, mindegy, hogy nevezzük, akkor arra is törekedtek, hogy az embereket vasárnap is bevigyék munkára. Azért, hogy ne tudjanak misére menni. Mondhatjuk azt, hogy amit annak idén Szent István bevezetett, annak a homlokegyenest ellenkezőjét tették. Tehát megpróbálják elpogányosítani a társadalmat, és ennek még mindig vannak azért zöngéi, mert hogy hányan vannak még most is, akik azt mondják, hogy majd jön a télapó.
Hát vannak ilyenek, az tény, hogy a télapót jobban szeretik használni, mint a Mikulást, vagy nem jobban szeretik, ez valami megrögződ.
Megrögződ, de mikortól van ez? Azóta, amióta ugye megszüntettük a Mikulást, megszüntettük a karácsonyt, karácsony helyett fenyőfa ünnep volt.
Thank you.
Ez azért érdekes az, hogy még a vasárnapot is el akarják venni, azért, hogy mise ne legyen, de olyan viszont nincsen, hogy valaki hétfőtől vasárnapig dolgozzon folyamatosan. Tehát, hogy mondjuk akkor egy szabad napot, akkor is be kellett volna iktatni.
Jó, de ez néha vasárnap legyen, amikor a katolikusoknak kötelező szentmisén részt venni.
Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, ez megérne akár egy ilyen szakdolgozott témát is, úgyhogy jó szívvel ajánlom valakinek, hogy mondjuk ezt, hogy a karácsonyt beszüntetni, most akár a Rákosi korszakról beszélünk, vagy akár a keleti blokkban ezt mondjuk azért ki tudta, vagy mennyien tartották, mert ezt egy igazi hétfő katolikus családban, ahol mondjuk a nagymama, nagypapa még nyilván azt élte meg, hogy már pedig karácsonykor együtt van a családa, a szerény kis aranydióval a fán. Tehát én ezt kizártnak tartom, hogy karácsonyt. Azt még a kommunista pártba belépett valaki, és azt mondja, hogy...
Karácsony az nem vasárnapra esik.
Nem, most én már még visszatértem már a karácsonyhoz.
A karácsony az hétköznapra esik általában, ugye az esetek többségében, nagyjából átlagosan 7 naponta kerül át ugye vasárnapra, de az azt jelenti, hogy akkor a karácsony egyszerű hétköznapként kezelték. Jó, mondjuk az emberek, akik nagyon vallásosak voltak, azok ugye éjfélkor el tudtak menni éjféli misére, mert olyankor éjfélkor is volt szent mise, tehát azért aki akart, az meg tudta oldani magának.
Tehát az éjféli szent misét azt nem törölték el?
Hát azt nem tudták úgy eltörölni. Na, de hát csak azért mondom, hogy ilyen apróságokról nem szoktunk általában beszélni, csak a nagy dolgokról, hogy bezárták Mindszentit, meg Beránt, meg Visinszkit, meg ezeket, de igenis ez egy nagyon olyan időszak volt, amikor az egyházat szószoros értelmében terrorizálták. De úgy is, hogy megfélemlítettek papokat. Tehát itt most gondoljunk Brenner Jánosra, akit máig tisztázatlan körülmények között ugye brutálisan meggyilkolnak.
Igen.
Vagy Asztalos János, ugye a Pócs Petri ügy. Tehát ezek nem arról szóltak, hogy ez a Brenner János, ez most valami egészen különleges lett volna. Akárki lehetett volna helyében. Tehát ott arról volt szó, hogy egy buzgó fiatal papot megölünk, és az összes többi fiatal buzgó pap tanuljon belőle, hogy érdemes-e buzgolkodni.
Igen.
Tehát itt a háttérben mindig ott volt, ugyanígy ugye a Pócs Petri ügy, ez az egész országnak szólt, egy jelzés, hogy nagyon kell vigyázni az új hatalommal, mert hogy itt nagyon komoly megtorlások következnek. De ugyanez volt ugye a szerzetes rendekkel. Na most, de ez még mindig az 50-es évek, ez, ahogy mondtam, ez még nem az igazi osztpolitik. Ez még az, ami ahogyan először egymásra talált itt Kelet-Európában, ugye a keletről jövő kommunista ateizmus és az eddigi megszokott katolicizmus.
Mondjuk még egy érdekesség, de talán erről még lehet, hogy én is beszéltem egy korábbi adásban, hogy megpróbálták ellehetetleníteni, de azért mindent nem tudtak megszüntetni vagy leállítani, mert nekem személyes példa, hogy édesapám, ő az 50-es években kisfaluban ő tudott járni hittalra. Tehát ők voltak első áldozók és bérmálkozók, tehát hogy lehet, hogy ennek a körét is szűkítették, vagy nem tudom, de az 50-es években én tudok arról, hogy valaki igenis tudott első áldozni és bérmálkozni. Tehát az anyukámnak is ugyanúgy megvan a kis első áldozós fényképe, tehát érdekes ezt valahogy nem korlátozták, vagy a hittan oktatást ezt falusi helyeken megtartották, nem tudom.
Ez különböző, ez helyfüggő volt. Tehát attól is függ, hogy a helyi közösség mennyire állt ki emellett. Tehát például az, hogy az iskolában megmaradjon-e a hittan, volt olyan, amikor teljesen megpróbálták tiltani, de az olyan közfelháborodást váltott ki bizonyos helyeken, ahol az emberek kiálltak emellett, és akkor kénytelen volt a tanácselnök meg a pártitkár elfogadni, hogy az iskolába legyen hittan, persze milyen körülmények között, ugye a pap bemehetett, persze igyekeztek úgy intézni, hogy akkor ne vessék ki, hogy valamiképpen alázódjon meg, illetve, hogy a gyerekeket, akik jártak hittanra, azokat úgy beállítani a többiek előtt, hogy no, ők azok, akik a maradiak, akik nem elég felvilágosultak, sőt nem elég okosak, mert nem jutnak el odáig, hogy a párt és a kormány majd itt egy jó, boldog, paradicsomi állapotot fog teremteni, és továbbra is egy ilyen lehetetlen, túlvilági, láthatatlan valakiben hisznek, aki igazából nem is létezik. Ezt még én is tapasztaltam, pedig én már a 70-es években jártam.
Sőt, mondok érdekeset, hogy abban az általános iskolában, hova én jártam, a 80-as években még létezett ilyen. Sőt, a férjemnek az általános iskolai ellenőrzőjébe bele volt írva, hogy templomba jár. Tehát, hogy ez, igen, mint, kvázi, mint egy stigma.
Igen, ez megbélyegzés volt. De mondom, voltak olyan erős közösségek, ahol ez igazából nem nagyon tudták megvalósítani. Tehát, mert hogy olyan erős volt egy templomba járó közösség, mondjuk egy szintiszta katolikus szabolcsi faluban, mit tudott kezdeni a pártitkár? Kénytelen volt elfogadni, hogy hát ezek az emberek, ezek akkor is mennek, meg akkor is csinálják. Illetve ugye volt olyan, amikor a hittant kiszorították az iskolából, ugye ez egy ilyen köztes megoldás, és akkor a templomban, vagy a sekrestjében lehetett hittant tartani. Ugye jó néhány templom őrzi ennek egyébként az emlékét itt Magyarországon, ahol a templom mellett volt valami templomhoz épített épület, vagy pedig ott, mint mondjam, torony alatt valami helyiség, és akkor ezekbe alakítottak ki hittantermeket.
Igen.
Mert hogy ott lehetett hittant tartani. Tehát azért mondom, hogy itt teljesen uniformizálni nem lehet a dolgot. Itt attól függ, hogy mekkora ellenállásba ütközött
a helyi közösség,
közösség részéről egy ilyen dolog.
De térjünk rá a Vatikánnak az osztpolitikájára, mert még ott nem tartunk, de valóban azért ezek nagyon fontos dolgok, mert hogy ezekre még akár a mi felmenőink is emlékeztetnek, hogy ezek így voltak, ezek tények, ezeket nem lehet megmásítani, megmondom a saját általános iskolás emlékeimre is tudok hagyatkozni. Na de visszatérve, tehát a Vatikán mit próbált tenni?
Tehát ugye egyrészt a Vatikán látta, hogy mi a helyzet, és ami a legnagyobb aggodalommal töltötte el a Vatikánt, az az, hogy a püspököket kivonták a forgalomból. Tehát bebörtönözték őket, illetve amikor megüresedett egy püspöki szék, akár azért is, mert természetes halállal meghalt a püspök, akkor nem engedtek oda a püspököket kinevezni. Tehát egyszerűen az állam nem járult hozzá, hogy újabb püspökök legyenek. Volt olyan, amikor a Vatikán kinevezett valakit püspöknek, csak nem engedték meg, hogy elfoglalja a püspöki székét. Ez az állam részéről egy tudatos dolog volt, hiszen ugye gyengíti a katolikus híveket. Ugye, ha nincs püspök egy egyházmegyében, akkor már is problémát okoz az, hogy hogyan szentelik föl a következő papi generáció. És akkor az volt, hogy ahol éppen volt püspök, az járta az országot, a különböző egyházmegyéket, és szentelte föl a fiatalokat papokká, illetve hát ugye a bérmálkozást is próbálták így megoldani. Tehát, de hát azért ez egyre nehezebbé vált, ahogy fogynak a püspökök. Tehát a Vatikán ezt látja, hogy ez egy nagyon komoly gyengítése az egyháznak, meg hát azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy a püspök nem csak mint szentségkiszolgáló funkcióval rendelkező valaki, hanem aki kormányozza az egyházmegyét. Tehát aki az egyházmegyében található papságért, anyagi ügyekért, a még meglévő kismaradék szerzetességért felelős, és a híveknek az útputatója ebben az űrzavaros világban. A hit útján. És a Vatikán ezt látja, hogy itt valamit tenni kellene, hogy legalább ezen a téren valami változás történjen. Igazából Szent 23. János pápával kezdődik az a fajta osztpolitik, amiről azt mondhatjuk, hogy egy nagyon lassú kapcsolatfelvétel. Ez a jó János pápa, ahogyan a kortársai nevezték, ő annyira barátságos és kedves személyiség is volt, és le tudja vetni magáról azokat a korábbi pápai beidegződéseket, ami még megvolt 12. Piuszban. Ebben az is benne volt, hogy ugye annak idején ő a két háború között, azt már beszéltük, hogy milyen helyeken töltött be nunciusi funkciót. Tehát, hogy ő neki annyira kellett már alkalmazkodni a keleti egyházakhoz, a muszlim világhoz, hogy ő megpróbálja azt is, hogy kapcsolatot keres a kommunistákkal is. Ő egyébként is mindig a kapcsolatok keresésének az embere volt. És egy első ilyen lényeges lépés, ami világszenzáció volt, hogy Hruscsovnak a lánya és a veje látogatást tett, és 23. János fogadta őket. Uh-huh. Tehát ugye ez abban az időben bejárt a világsajtó, tévék, minden közvetítették, hogy hát ilyen dolog, hogy a Szovjetunió első titkárának, a kommunista pártjának első titkárának a lánya, az eljut a pápához.
Egy diplomáciai látogatás volt, de mondjuk politikai vonalon is, mert hogy ugye ez most olyan érdekes, hogy Hruscsov nem tudom, hogy elment volna-e.
Azt nem tudjuk, de ez már önmagában ez is nagy dolog, hogy az ő környezetéből, közvetlen környezetéből valaki megjelenik a pápa mellett, és közös fotók készülnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az első pici-pici kis repedés a jégen. Most innentől kezdődhet az, hogy akkor most már diplomáciai kapcsolatot nem tudnak fölvenni, tehát az, hogy most nunciatúrát létesítsenek, meg nagykövetséget, tehát ez nyilván erről szó sincs, de az, hogy néha delegációt küldünk egymáshoz, akik leülnek és tárgyalnak bizonyos dolgokról, ez már elindulhatott. A pápa amellett ugye megírta a Pacem in Terris kezdetű enciklikáját, amelyben a világbékéért száll sikra, és hozzá kell tenni, hogy ez nagy és kedvező fogadtatást élvezett a keleti blokkban is. Ugyanis a Szovjetunió egyik ideológiai nem is tudom, ilyen propagandisztikus célú jelszava volt a világbéke. Mert tudjuk azt, hogy persze világbéke úgy, hogy gőzerővel gyártották az atombombákat, de akkor is, hogy vindikálták maguknak azt, hogy mi vagyunk a béketábor. A szocialista tömb, ez a béketábor. Mi a békére törekszünk. Még az imperialisták azok a háború pártiak. És pontosan ezért, mert a pápa írt egy ilyen körlevelet, ez, ami egyébként egy fantasztikus jó körlevél, és mindenkinek jó, de a béketábor körében ez nagyon pozitív fogadtatásba talált, és azt mondták, hogy lám-lám, bizonyos szempontból a pápa egyetért olyan dolgokkal, amelyet a szocialista tábor képvisel. Tehát ez is egy olyan közelítési lépés volt, ami a két tábornak az ellentétét egy picit enyhítette. És aztán következett az, hogy a pápa, amikor összehívja a zsinatot, ugye a második vatikáni zsinatot, akkor ő szerette volna azt, hogy ez a zsinat tényleg egy olyan zsinat legyen, ami nyit a világ felé, az egész világ felé, és ebből az egész világból ne zárjuk már ki a szocialista országokat sem. tulajdonképpen két ilyen célja is volt a pápának. Egyrészt az, hogy a keleti tömbnek az országaiból püspökök tudjanak eljutni Rómába a vatikáni zsinatra. Ugye abban az időben nem olyan könnyű volt útlevelet kapni. Püspökök sem mehettek külföldre. Tehát nem volt ilyen, hogy most akkor megy. Tehát ahhoz, hogy ezekből az országokból püspökök vegyenek részt a zsinaton, ahhoz bizony tárgyalni kellett az adott országoknak a vezetőivel. És elindulnak ilyen titkos tárgyalások, és ennek a következtében tényleg az lesz, hogy ezekből az országokból is tudnak már kimenni, tehát Magyarországról is több püspök vesz részt rajta, vagy hát később, ugyebár Karoly Voltila, krakói érsek is így tud kimenni a zsinatra. Persze csak 64-től, amikor már megyés püspök lett. Na most a másik dolog, amit a pápa szeretett volna elérni, ez pedig az ökumenének az előmozdítása, és pedig úgy, hogy a moszkvai patriarka természetesen személyesen nem is, de legalább küldöttek révén megjelenjen szintén a zsinaton. Tehát, hogy egyrészt a katolikus püspökök tudjanak jönni a keleti tömb országaiból, másrészt pedig, hogy a moszkvai patriarkátus is képviseltesse magát valamilyen szinten a zsinaton. Ugye ez az ökumenés szempontjából lett volna fontos a pápa számára. Tehát ilyen tárgyalások a zsinat előtt már elkezdődtek, és amint látjuk, bizonyos sikereket is értek el vele, mert hogy a pápának ezek az álmai megvalósultak. Viszont a pápa, ugye tudjuk, a következő évben meghalt, és akkor itt jön a kérdés, hogy akkor a következő pápa, hatodik Pál, hogyan áll ehhez a kérdéshez? És mondhatjuk azt, hogy hatodik Pál ebben az ügyben szinte teljes egészében ezt a vonalat követi, amit 23. János, azzal a különbséggel, hogy még 23. Jánosnál egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen spontán, adhokszerűen mentek a dolgok. Hatodik Pál próbálja szisztematikusan előmozdítani a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást a szocialista országokkal. Ugye, amikor a zsinat tartott, ő ez alatt már tapogatózik, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolatot megvalósítani, és ugye itt megint azt kell látni, hogy országonként is más és más helyzet alakul ki, de szépen lassan azért változnak a dolgok. Tehát elérik azt, hogy némely püspököt, akik börtönben voltak, azokat szabadon engednek, vagy éppen engedik azt, hogy kivándoroljon az adott országból, és a Vatikánban telepedhessen le. Tehát valamiképpen rehabilitálták, meg megmentették ezeket a hősies lelkű püspököket, akik vállalták tényleg a börtönnek a viszontagságait is, a hitük meg az egyházuk érdekében, illetve, hogy a különböző országokban más és más módon próbálnak eredményeket elérni. Az egyik legérdekesebb dolog az pont Magyarországnak a helyzete. Azért is fontos az osztpolitik, mert hogy Magyarországon érződött leginkább ennek a hatása, illetve részben még Jugoszlávián, csak Jugoszlávia ő nem tartozott annyira a keleti tömbhöz, mert igaz, hogy ilyen szocialista ország volt, de saját utastár, nem a Szovjetunió diktált, hanem ugye Tito ügyesen manipulálta a keletet és a nyugatot, egy ilyen köztes államot hozott létre. De ennek a tapogatózásnak végül is az lesz a konkrét eredménye, hogy 1964-ben tényleg tárgyaló asztalhoz ülnek Magyarország által fölállított delegátus és a Szentszéknek a delegátusa. Most a Szentszék részéről Kazaroli bíboros az, aki ennek az egész ügynek a karmestere. Mondhatjuk azt, hogy az egész osztpolitik, ez az Agostino Kazaroli műve, ha úgy vesszük, tehát ő az, akire a pápa rábízza, és ő nagyon ügyesen és kompromisszum készen tárgyal ezekkel a kommunista vezetőkkel. 1964-ben ugye létrejön Magyarország és a Szentszék között egy úgynevezett részleges megállapodás. Most ennek az érdekessége, hogy ugye elfogadnak egy okmányt és egy jegyzőkönyvet, és azon kívül még kiadnak egy közleményt ezzel kapcsolatban. A dolog pikantériája az, hogy a titkosított részek azok mind a mai napig nem kutathatók. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van ebben.
Meddig vannak ezek titkosítva?
Hát addig, amíg a Szentszék föl nem szabadítja ezeket a...
Ja, hogy ez az ő jogkörük, tehát hogy akár holnap is felszabadíthatnák, úgy akarnak?
Igen, igen. Most a vatikáni levéltárnak az iratait most Ferenc pápa utoljára 1958-ig
tette, felszabadította. Tehát, hogy kutathatóvá tette.
Kutathatóvá tette.
Akkor még van hátra 6 év, értem.
Igen, de nem minden évben szoktak ilyet tenni, hanem időről időre. Tehát most egyértelműen ugye 12. Pius haláláig lettek felszabadítva a vatikáni levéltárnak ezek a részei, ami egyébként a magyar kutatók számára mindenképpen fontos, mert például az 56-os dolgoknak a vatikáni lenyomatát, azt most már lehet kutatni.
Sajon kutatja most valaki? Vagy hát ez, ehhez mondjuk milyen engedély kell? Tényleg az, hogy most Ferenc pápa akkor ezt egy-két éve, vagy mikor?
Igen.
Engedélyeztet egy gyakorlatilag egy 56-os kutatónak, mondjuk egy Rajnerem János, vagy nem tudom, egy...
Erről már beszéltünk egy más korábbi alkalom, így van, hogy azért amikor 13. Leó egyáltalán felszabadította a vatikáni titkos levéltárat, hogy kutatható legyen, már akkor látszott, hogy azért nem akárki mehet oda, hanem ahhoz megfelelő egyházi ajánlásra van szükség.
Minimum Erdő Péter Magyarországról, vagy legalábbis...
Nem úgy szükségszerűen, tehát szerintem a Pápai Magyar Intézetnek a rektora is adhat ilyen ajánlást, és akkor az alapján már lehet. Vagy éppen, hogyha valaki mondjuk Rómában tanul, a Pápai Gergely Egyetemnek az egyháztörténelem fakultásán, az ottani professzorok közül is van, akinek van lehetősége engedélyt adni kutatásokra, hogyha éppen mondjuk a licencia munkáját, vagy a doktorátusát ilyen témában írja.
Hát akkor most visszatérve ez a kapcsolatfelvétel, igen, tehát ami nem titkos, akkor amit tudunk, az akkor mi?
Ami rögtön látszott, hogy a püspök kinevezések azok menni fognak. Persze, itt most erős kompromisszumokat kellett kötni, ami azt jelenti, hogy csak olyan lehet püspök, akinek a személyét az állam is elfogadja. Uh-huh. Hát érdekes módon, hogy egy kommunista államvezetés, amely elutasítja ugyebár a középkort, meg a középkori egyházi és világi joggyakorlatot, és azok között ugyebár nagyon elítélően beszélt mindig a főkegyúri jogról, gyakorlatilag főkegyúri jogot kíván gyakorolni. Mert hogy ugye mindig a királynak joga volt a püspököknek a kinevezése, amit a pápa megerősített, ebben az esetben itt meg tulajdonképpen az történik, hogy az állam jelöl személyeket, papokat, akiket ő el tudna fogadni, hogy valamelyik püspökségnek az élére állítsák. És akkor, hogyha ez megfelel a Vatikánnak is, akkor rábólintanak, és akkor püspökké lehet szentelni. Tehát ez volt, mondhatjuk, ennek az osztpolitiknak itt a magyarországi viszonylatban a legnagyobb újdonsága, hogy a püspöki kar az kiegészül. Tehát szépen lassan föltöltődnek a püspökségek olyan püspökökkel, akik mind a Szentszék számára elfogadhatók, mind pedig a magyar állam számára elfogadhatók. Persze itt azért mindig ott van az a gyanú, hogy ki az, aki erősebben szólt bele. Mindegyik ilyen kinevezett püspöknél megjelenhet ez a fajta kérdőjel, hogy mennyire volt ő az államnak az embere. De ugyanakkor, hát mégiscsak ezek korábban fölszentelt papok voltak, csak az egyháznak a képviselői voltak, meg hát különböző módon, mert nem voltak egyformák, különböző módon azért csak az egyháznak az ügyét próbálták előmozdítani. Most az, hogy mennyire éltek félelemben, tehát mennyire voltak megfélemlítve. Az államvezetéstől ez megint ugye személyenként más és más volt. Én találkoztam olyan atyával, Rómában, aki többször is találkozott Lékai bíboros úrral. Ugye, aki Mindszenti utódja lett az esztergomi székben, ugye 70-es években, és ő mondta, hogy szegény Lékai bíboros úr, ő állandó félelemben élt. Tehát a létét se érezte biztonságban, hogy bármikor eltávolíthatja az államhatalom, hogyha valami olyat tenne, ami nem felel meg nekik.
És hogy lehet így ezt a pozíciót betölteni, hogy ugye eredendően egy bíborosnak megvan a maga feladata, jogköre, kötelességei, és gyakorlatilag ez egy korlátozva.
Ugyanakkor viszont mégis, amit ő, tehát akit fölszentelt pappázok érvényesen vannak, pappás szentelve és így tovább, tehát ehhez nem férhet kétség. Uh-huh. Tehát Kazarol itt meg is vádolták egyébként, itt már a rendszerváltás után jöttek ilyen hangok, hogy tulajdonképpen ugye Magyarország volt a kísérleti nyúl, hogy no hát itt most valamit előrelépünk, hogy mit lehet csinálni a többi szocialista országba. Egyébként nem mindenhol fogadták ám jó szemmel ezt. A lengyel püspökök például nem örültek ennek, hogy a Szentszék kapcsolatot keres a lengyel pártvezetéssel, mert úgy gondolták, hogy a saját pozíciójukat, tehát a lengyel püspöki tekintélyeket csorbítja az, hogy a fejük fölött próbál egyezkedni a Szentszék Lengyelország kommunista pártjával. A lengyel püspökök elég erősnek érezték magukat, de hozzá kell tenni azt, hogy Lengyelország ilyen szempontból jobb helyzetben van, mint Magyarország, mert szinte szintiszta katolikus.
Katolikus ország.
És a nép részéről egy sokkal nagyobb elkötelezettséget tapasztaltak, mint amit mondjuk Magyarországon tapasztalhattak a püspökök a mi katolikusaink részéről. Tehát ez volt a leglátványosabb, tehát a püspök kinevezések. Na de felsorolnak egy csomó pontot, hogy mi az, amiről még tárgyalni szeretnének. Na most ez egy olyan dolog volt, hogy mint a gumicukor, hogy lehet rágogatni, és nem lesz belőle semmi. Tehát a következő években ezek a kérdések újra és újra előkerültek, és nem született rá válasz. Tehát most milyenekre kell itt gondolni? Hát ugye éveken keresztül húzódik még a Mindszenti ügy. Ugye 64-ben vagyunk, Vincenti ekkor már, ugye 7 éve az amerikai követségenél, ugye 1956-ban a forradalom leverése után, egy szabadságharc leverése után bemenekül az amerikai követségre, és ott kap egy kis lakosztályt, ott van, tulajdonképpen Magyarország területén, de ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a felség területén, egy belső számüzetésben. A kommunista állam abban semmiképpen sem hajlandó belemenni, hogy Vincentit visszaengedjék az esztergomi érseki székbe. Tehát az ki van zárva. És akkor mit lehet kezdeni Vincentivel? És akkor hát végül is 1975-ig húzódik a dolog, amíg megoldják azt, hogy Vincentit hát tulajdonképpen állami szemhunyással kicsempészik szinte az országból, elviszik Rómába, azzal, hogy ide többet ő már nem jöhet vissza, illetve, hogy akkor Vincentit gyakorlatilag fosszák meg az esztergomi püspöki székétől, és akkor jön Lékai bíboros úrnak a kinevezése. Hát ugye először csak esztergomi érsekké, majd utána megkapja a bíborosi kalapot is.
Hú, itt nagyon sok izgalmas dolog történt itt ezzel a vatikáni osztpolitikával, de ebbe az adásban már nem fér be.
A személyes érintettségünk folytán is, mert már ezt kicsit tapasztaltuk, sokkal jobban jönnek a szavak.
Bizony, de majd a következő adásban folytatjuk.
A mai adásban a Vatikán keleti politikájáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,